Hatodik fejezet. Te baromság! Kiáltotta Makro, majd a falhoz támasztott kardja felé nyúlt. A pretorianus azonnal előre lépett és rátaposott a centúrió csuklójára. Makro lélegzete elakadt, ahogy a vas szegecsek a bőrébe mélyedtek, aztán mielőtt még egy szót szólhatott volna, érezte, hogy egy kardhegy feszül a torkának. A helyedben nem tenném, uram, mondta a pretorianus higgadtan. Túlerőben vagyunk, te pedig a földön heversz. Már azelőtt halott lennél, hogy elő tudnád húzni a kardodat. Tehát ne okozz semmiféle kellemetlenséget. Hagyta, hogy a szavai leüllepedjenek, és miután Makro bolintott, lassan felemelte a lábát, ám a kardját továbbra is a centúrió torkának szegezte. Szemeit egy pillanatra sem vette le a fogolyról, miközben parancsot adott. Frontius, szedd össze a fegyvereiket! Az egyik pretorianus helyére tette a pengéjét, és gondjaiba vette a két tiszt kardját és tőrét. Miután a katona kihátrált a szobából, az osztag parancsnoka visszahúzta a kardját, utána ellépett Makrótól. Öltözzetek fel, és szedjétek össze a felszereléseteket. A felszerelésünket, húzta össze a szemöldökét Kátó. Igen, uram. Attól tartok, nem fogtok visszatérni ide. Kátó érezte, hogy az erejében megfagy a vér. Teljesen elkábult. Tehát ilyen az, amikor elviszik az embert, hogy kivégezzék. A császár titkárának csatlósai udvariasan meglátogatják, és újabb nevek törlődnek ki a történelem nagykönyvéből. Kis ilyen felnevetett a nagy Zolo gondolattól. Ő és Makro még csak annyit sem érnek, hogy a lábi jegyzetben megemlítsék a nevüket. Inkább olyanok voltak, mint két jelentéktelen mellékszereplő egy vidéki színház drámájában. Arra ítéltettek, hogy elfeledjék őket. Még azok sem fognak emlékezni rájuk, akik a halálba kísérik őket. Ezt a sorsot szánták nekik. Káton pedig keserű harag lett úrra, amiért az élete értelmetlenül véget ér, mielőtt igazán elkezdődhetett volna. Felpillantott az osztag parancsnokára. Hova visztek? Már mondtam, uram, Narcissus látni akar titeket. Kátó elmosolyodott. A császár titkára bizonyára szeretne elbúcsúzni tőlük, hogy semmi kétségük ne legyen, afelől kiküldte őket a halálba. Ez nagyon jellemző Narcissusra. Nem számít, milyen kicsi is a diadal, Narcissus szerette kiélvezni. Más körülmények között Kátó szívesen elmerengett volna e jellembeli hibán, ami a bizonytalan személyiségek sajátja, de a halál fenyegetése miatt csak gyűlöletet és kétségbeesést érzett. Most pedig, ha kérhetnélek benneteket, keljetek fel. Sok a teendőm ma reggel. Még van néhány találkozónk, amiket le kell tudnunk. Tehát, ha nem bánjátok? Kátó óvatosan felkelt a matracáról, miközben elméjét elárasztotta a kétségbeesés, hogy harcoljon és meneküljön. Azon tűnődött, olyan a gárdisták ott helyben végeznének-e vele is Makróval? Úgy vélte, ha megtennék, valószínűleg el kellene vinniük a holtesteket, hogy aztán megszabaduljanak tőlük. Bizonyára nem szeretnének cipekedni. Sokkal könnyebb, ha az áldozatok a saját lábukon mennek, mielőtt megszabadulnának tőlük. Kátó felvette és befűzte a saruját, gondosan ügyelve rá, hogy egy pillanatra se fordítson hátat a pretoriánusoknak. Aztán a takarójába csomagolta a ruháit és a felszerelését. A szoba másik felében Makro ugyanezt tette. Nem volt túl sok minden, amit hátra kellett hagyniuk. Egy kis ennivaló és néhány foltozásra váró ruhadarab. Kátó kissé összezavarodott, amiért a gárdisták hagyták, hogy összecsomagolják a holmiukat, de aztán eszébe ötlött, hogy ha laktanyájukba visszatérve valószínűleg jó árat kapnak majd a két centúrió földi javaiért. Kátó összekötötte a takarója két végét, és a batyút a meneteléskor használt járomra erősítette. Miután Makro is végzett a csomagolással, odalépett a pretoriánusoktól illő távolságban várakozó Kátó mellé. Lenézett a sarujára, mintha csak a szíjait ellenőrizné, és suttogni kezdett.
Megpróbáljuk kitörni?
Ne. A pretoriánus parancsnok elmosolyodott. Habár nem hallotta a két centúrió szavait, tudta, miről beszélgetnek. Kérlek, ne tegyetek semmi ostobaságot. A csapatommal rengeteg tapasztalatot szereztünk már, hogyan kell embereket kísérni.
Te már mit foglyokat?
Marmogta Makro. A gárdista vállat vont. Embereket vagy foglyokat, egyre megy, uram. Mi csak összegyűjtjük és elkísérjük őket. A piszkos munkát mások végzik. Figyelmeztetni szeretnélek, hogy ne próbáljatok megszökni. Az mindannyiunknak felettébb kellemetlen lenne, ha értitek, mire gondolok. Makro a pretoriánus parancsnokra nézett.
Jobban érteném, ha nem csűrnéd, csavarnád ennyire. Mi a légióban nevén nevezzük a dolgokat. Mi vagyunk azok, akiknek az igazán piszkos munka jut.
De most nem a légióban vagyunk, igaz, uram? Rómában sokkal elegánsabban intézzük a dolgokat.
A halál az halál, fiam. Ezen nincs mit leplezni.
Meglepődnél, ha tudnád, mi mindent leplezünk, mosolygott a gárdista fagyosan, majd odébb lépett és az ajtó felé intett. Most pedig, uraim, ha nem bánjátok... A centúriók előttük és mögöttük két-két kivont kardot szorongató gárdistával elindultak lefelé a keskeny lépcsőn, majd kiléptek a bérház bejáratán. Sokan látták, ahogy a gárdisták bemennek az épületbe, ezért a ház előtt most kíváncsiskodók kisebb tömege gyűlt össze. Miközben a foglyok és kísérőik elindultak a kikövezett utcán, a pékségből Velina bukkant elő. Szemei elkerekedtek a döbbenettől, amikor látta, hogy Kato és Makro a csomagjaikat cipelik. – Kato! – lépett oda az élen haladó pretoriánus elé. – Hát mi folyik itt?
– El az útból, asszony! – csattant fel a gárdista.
– Kato! – pillantott át Velina a pretoriánus válla felett, és megpróbált eltolakodni mellette, ám a férfi nekilökte a bérház falának. Aztán a gárdisták és foglyaik elmeneteltek. A szolgák egyik ajtaján léptek be a palotába, mely a forgalmas főutcáktól jó messze egy keskeny sikátorban nyílt. Kato emlékezett, hogy gyermekként, amikor a palota szolgáinak szállásán lakott, használta néhányszor ezt a kis ajtót. Csak néhányan látták, ahogy bekísérik őket, Kato pedig ráeszmélt, milyen könnyedén el lehet tüntetni így az embereket a városból. Miután elmentek a bejáratnál posztoló őrök mellett, a pretoriánusok végig kísérték őket egy folyosón, míg végül egy lépcsősorhoz értek, amely egyenesen a palota mélyére vezette őket. Nem a tömlöcbe visztek minket? Fordult Kato a pretoriánus parancsnok felé. A gárdista felvonta a szemöldökét. Ez elég nyilvánvaló, felelte, majd kemény tekintete egy pillanatra megenyhült. Nézd, uram, azt a parancsot kaptuk, hogy vigyünk benneteket Narcissus elé. Titeket illetően csak ennyit mondtak. Tehát nem azért küldtek, hogy kivégezzetek minket? Nem, uram, csak Narcissus elé viszünk. Ez minden. Ha ő úgy dönt, halnotok kell, nos, hát az már más ügy. Akkor valószínűleg elkísérünk azok elé, akik elvégzik a feladatot. Ó. Kato alaposabban is szemügyre vette a gárdistát, azon tűnődve, hogyan teljesítheti ilyen érzéketlenül a parancsokat. Hát, egyszerűen csak hozzászokott az ilyesmihez. Kato jól emlékezett, hogy Caligula 3 éves uralma alatt a pretoriánus gárdisták állandóan azzal foglalatoskodtak, hogy embereket tartóztattak le és végeztek ki. Miután felkaptattak 4 lépcsősoron, széles folyosóra értek, amelynek padlóját díszes mozaikkal karakták ki. A magasan nyíló hatalmas ablakokon át fény özönlött be. Kato még sosem járt ezen a folyosón, és a lábait megcsapó meleg légáramlatot érezve rájött, hogy a padlót alulról fűtik. Makro elhúzta a száját.
Narcissus, tudja, hogyan kell élni?
A kis csapat végig sétált a folyosón egy impozáns ajtóhoz, amely csak nem 2-szer magasabban volt, mint egy ember. 2 pretoriánus gárdista állt mellette, míg balra falmélyedés húzódott, ahol jókora diófa asztal mögött elegáns, könnyű gyapjú tunikát viselő írnok üldögélt, és a kopogó léptekre felkapta a fejét. Az osztag parancsnoka oda biccentett neki. Makro és Kato centúriók, ahogy azt a császár titkára óhajtotta. Épp találkozója van a császárral, várnatok kell. Ott, mutatott író veszőjével a folyosó túloldala felé, ahol egy másik fal mélyedésben néhány kipárnázott padált. A csapat oda sétált, a 2 centúrió pedig hálással letette a csomagjait és helyet foglalt. Mindkét oldalról 2-2 őr vigyázta őket. A császár titkárának hivatali helyiségeire jellemző rideg egyszerűség láttán Makro kissé feszélyezve érezte magát borotválatlan, összevart arca miatt. Kettőre pillantva látta, hogy ifjú barátja gondoktól gyötörve csüggetten bámulja a padló mozaikját. Claudius császár és titkárának találkozója mind hosszabbra nyúlt. Ahogy a nap a hatalmas város fölé emelkedett, fénye lassan bearanyozta a folyosó falait, majd ragyogva körbe ölelte a 2 foglyot és kísérőiket.
Makró hátradőlt, behunyta a szemét. Nehéz helyzetük ellenére élvezte a nap melengető sugarait, amelyek narancsszínű ízzással ragyogtak át a szemhéján. Épp ezért nem hallotta meg a halk nyikorgást, amikor az ajtó kitárult. Az örök azonnal vigyázba vágták magukat, az írnok pedig felpattant és meghajolt. Kátó gyorsan talpra ugrott, de mielőtt magához téríthette volna Makrót, a Róma császára és leghűségesebb szolgája Narcissus kiléptek a folyosóra.
Hát, valóban úgy véled, hogy ez ilyen fontos?
Igen, Cézár,
bolintott Narcissus megerősítve a szavait.
Életbe vágóan fontos. Enélkül az utókor sokkal a szegényebb lenne.
Valóban?
Nézett rá Claudius elkerekedett szemekkel, és feje hevesen megrándult.
Csak ugyan így gondolod?
Igen, Cézár. Efelől semmi kétségem.
Nos, mit is mondhatnék? Mindig is úgy éltem, gyerekes költőiségem nem igazán elegendő egy önéletrajz elgírásához.
Megvonagló arccal elmosolyodott, aztán megszorította Narcissus karját.
Így került meg... meggyőznöd. Mint mindig kiváló ízlésed és józan ítélő képességed, most is ökéletes kiegészítőjévé vált az én enialitásomnak.
Cézár?
Hajolt meg Narcissus.
Ó, nem érdemeltem ki e dicséretet. Bárki, akinek van egy kis irodalmi érzéke, tisztán láthatja írásait, isteni nagyszerűségét.
Claudius elmosolyodott és hálásan megszorongatta Narcissus karját, majd mozdulatlaná dermedt a padon bóbiskoló Makró láttán.
Valamiért értlem, hogy ez a fickó is osztaná a nézeteidet.
Narcissus a fal mélyedés felé pillantott és parancsot kiáltott.
Állítsátok talpra azt az ostobát!
Két gárdista megragadta Makró karjait, majd talpra rángatták a centúriót, aki zavarodottan pillantott fel.
Tessék, mi van? Ó!
A császár láttán azonnal teljesen felébredt, és úgy kihúzta magát, hogy olyannak tűnt, mint egy márványoszlop. Claudius oda biceget hozzá, és alaposan végigmérte.
Ő lenne az egyike azoknak, akikről beszéltél nekem, Narcissus?
Igen, Cézár.
Meg kell mondanom, nem éppen lele nyűgöző a halak, de... olyas valakinek tűnik, akit ha fel kell áldozni, nem lesznek álmatlan éjszakáink miatta.
Igen, Cézár, ismét előre láttad, amit épp mondani akartam.
Lenne a másik?
Fordult Claudius döbben tekintettel Kátó felé.
Ez a jó. Biztosan nem ő az a tiszta, akit említettél. Még ahhoz sem űnik elég idősnek, hogy orrotválkozzon.
Narcissus mesterkérten felnevetett, és mivel az írnok követte a példáját, a császár komor arccal megfordult.
Senki sem kérte, hogy csatlakozz a beszélgetéshez.
Az írnok mozdulatlanná dermedt, és elsápadva lesütötte a szemét.
Na, így már mindjárt jobb.
A császár visszafordult, hogy tovább vizsgálgassa a két centúriót.
Feltételezem, tudod, mit csinálsz, Narcissus? A másik ügyben, amiről beszéltünk, körültekintően kell eljárni. Biztos vagy benne, hogy ők etten alkalmasak a feladatra?
Ha ők nem, akkor senki sem, Cézár.
Rendben van. Hacsoránnal találkozunk.
Cézár?
Hajolt meg ismét Narcissus, ahogy a pretoriánusok, az írnok, csak két centúrió is. Egészen addig lehajtva tartották a fejüket, amíg Claudius végig csoszogott a folyosón és eltűnt egy oldalsó balkonon. Abban a pillanatban, amint a császár eltűnt szem elől, az egész csapat megkönnyebbülten felsóhajtott. Makró szíve hevesen lüktetett. Úgy érezte, mintha csak egy hajszállal kerülte volna el az azonnali kivégzést. Narcissus a két centúrióra pillantott és parancsot mordult.
Vezessétek be őket!
Aztán sarkon fordult, visszasétált az irodájába, míg Kátó és Makró felkapta a csomagjait, és az őröktől körülvéve beléptek a magas ajtónyíláson. Hatalmas teremben találták magukat, amelynek mennyezete ugyanolyan magas volt, mint a folyosói. A padlót állatbőrök borították, de még ezeken át is jól lehetett érezni a padló fűtés melegét. A jobbra magasodó falat tekercsekkel és könyvekkel teli polcok borították, míg a bal oldalon egy tengeröblöt ábrázoló óriási festmény húzódott. Az aprólékosan kidolgozott part eltűnt a láthatár homályos ködében, a tenger fölé magasodó hegyek mellett pedig valósággal eltörpültek az öböl városai. A szemközti falon 4 hatalmas ablak nyílt, jó kilátással a fórumra és a Subura lejtőire. Narcissus átsétált a szobán és letelepedett egy tölgyfa asztal mögé, mely méretben inkább az irodához akart illeni sem, mint a rajta heverő iratok halmaihoz, amelyek hiába valóan próbáltak jelentősnek tűnni. A császár titkára észrevette a 2 centúrió elismerő pillantásait, ahogy szinte megbűvölve nézték a várost.
Lenyűgöző, igaz?
Mosolygott.
Ez az első, amit az ide belépő látogatók megjegyeznek. Én magam lelkesítőnek találom, ugyanakkor félelmetesnek is. Sőt, kifejezetten ijesztőnek.
Elfordult a 2 centúriótól, és az ablakon kinézve az iménti megfontolt hangon folytatta.
A birodalmat innen vezetik, ebből a palotából. A palota az elme, amely a birodalom inait és izmait mozgatja. Odalent a fórumon látható-e hatalom közvetlen megnyilvánulása. Az istenek sokasságának ajánlott csodás templomok, ahol az emberek sorsát eldöntik. Mindezt a törvények szabályozzák. Az emberek a világ minden tájáról ide sereglenek a fórumra, hogy megcsodálják az értékeit mind annak, amit véghez vittünk. A palota és a fórum együtt a hatalom és a rend megtestesítője.
Egy pillanatra elhallgatott a Subura lejtőjére mutatott a cseréptetők és koszos vakolatok sokaságára, amely hatalmas, alázúdulni készülő hullámként magasodott a fórum fölé.
Ez a söpredék ezzel szemben a szegénység és a romlottság káoszát hordozza, minduntalan pusztulással fenyegetve a rendet, amit mi teremtettünk. A Subura nap mint nap emlékeztet arra, mivé lennénk, ha a császárt és a támogatóit elsöpörnék. A plebs, a barbárok azon része, amely a kapukon belül él. Amíg etetjük és szórakoztatjuk őket, a markunkban vannak. De ha rájönnek saját hatalmukra, vagy ami még rosszabb, ha hagyjuk, hogy valaki kihasználja hitvány vágyaikat és babonáikat,
tette hozzá Narcissus erőteljesen kihangsúlyozva a szót,
akkor elvágják a torkunkat.
Fáradt tekintettel ismét a 2 centúrió felé fordult.
Az én feladatom? A küldetésem, hogy gondoskodjak a rend fenntartásáról, és biztosítsam, hogy Claudius a trónon maradjon. Ez azt jelenti, hogy ki kell derítenem és el kell folytanom a császárt fenyegető minden lehetséges veszélyt. Katonaként a ti feladatotok engedelmeskedni a császár akaratának és segíteni engem mindenben, amit mondok. Érthető voltam?
Igen, uram.
Igen, uram.
Felelte Kátó és Makró egyszerre. Kátónak fogalma sem volt, mire akar a császár titkára kiukadni, de mivel azt sugalmazta, hogy szüksége van a szolgálataikra, és nem említett semmiféle kivégzést, a szíve megtelt reménnyel. Narcissus biccentett az engedelmességük látán, és az asztalra támaszkodva előrehajolt.
Ekkor most jól figyeljetek! Van egy feladatom a számotokra. Persze meglehetősen veszélyes és hatalmas kockázattal jár, de nektek nincs mit veszítenetek. Nem így van, Kátó centúrió.
Uram!
Ne ázd az ostobát, fiatalember! Az életed egy hajszálon függ! Elég lenne felemelnem a hangomat, és az őrség itt helyben kivégezne. Ahogy a barátodat is. Senki sem kérdezné meg tőlem, miért kellett meghalnotok. Történetesen épp elég okom lenne arra, hogy kivégeztesselek benneteket. Nézzetek csak ide!
Emelt fel egy tekercset az asztaláról.
Ez tegnap érkezett még hozzá Britanniából. Tudjátok, ki küldte?
Kátó reményei azonnal elszálltak.
Plautius tábornok?
Úgy van. Bizonyára ki tudjátok találni, mit ír benne?
Mosolyodott el halványan Narcissus.
Az a bizonyos halálos ítélet továbbra is érvényben van. A tábornok továbbá azt is kijelenti, miszerint elegendő közvetett bizonyíték áll rendelkezésére ahhoz, hogy Makró centúriót lázadás és gyilkosság vádjával halálra ítélje. Tehát mindketten halott emberek vagytok.
Hagyta, hogy szavai leül lepedjenek, miközben mélyen ülő, sötét barna szemei átható pillantással nézték a két centúriót. Kátó viszonozta a tekintetet. Félt és dühös volt, mivel a császár titkára újabb veszélybe készült sodorni őket. Idegesen nyelt egyet, majd válaszolt. Ha csak nem teszünk eleget a parancsaidnak.
Úgy van,
bolintott Narcissus.
Vagy eleget tesztek a parancsaimnak, vagy még nap nyugta előtt a dögevők eledeleként végzitek.
Makro gúnyosan elmosődött.
No és mit tehetünk érted? Orgyilkosság? Valakit el kell tüntetni? Mi lenne a dolgunk?
Hát a feladat korán sem ennyire egyszerű,
nevetett Narcissus.
Ez ilyen alantas munkákra rengeteg emberem van. Nem. Most két leleményes tisztre van szükségem. Két könyörtelen katonára, akik elég elkeseredettek ahhoz, hogy minden áron sikerrel járjanak. Olyanokra, akik tudják, ha nem teljesítik a parancsot, vége az életüknek. Röviden, olyan emberekre van szükségem, mint ti ketten. Nem alázlak meg azzal, hogy felajánlom a feladatot. Vagy végrehajtjátok, vagy itt és most meghaltok. Tehát már csak az maradt hátra, hogy megtudjátok a részleteket. Megértettétek, amit mondtam?
Ó, nagyon is megértettük, uram.
Rendben van.
Narcissus hátradőlt a székében, és összeszedte a gondolatait.
Egy hónappal ezelőtt a kalózok elfogtak egy kereskedelmi hajót, nem messze Ravenna kikötőjétől. Előfordul az ilyesmi. Mindig akadnak olyanok, akik felcsapnak kalóznak, és fosztogatni kezdik a kereskedelmi hajókat. Persze megengedhetjük magunknak, hogy időnként elveszítsünk egy-egy régi bárkát, és ha a kalózok túlságosan is kapzsivá válnak, utánuk küldünk egy hajó rajt, hogy ijesszék el őket. Csak hogy ezúttal egy olyan hajót fogtak el, amelyen történetesen az egyik legmegbízhatóbb ügynököm utazott. Épp egy rendkívül kényes küldetésbe járt. Fogjul ejtették és megkínozták. Aztán üzenetet küldtek, hogy váltságdíjat követelnek érte. Az üzenettel együtt elküldték a gyűrűsúlyát is. Elgondolom, ez valamiféle kalóz szokás lehet, hogy megmutassák, komolyan gondolják, amit mondtak.
Vissza akarod hozatni az ügynöködet? Kérdezte Kátó. Erről van szó? Ez minden?
Nem egészen. Az ügynököm csomagjában volt valami, ami nagyon értékes a császárnak.
Kincs?
Húzta össze a szemöldökét Makro.
Kincs vadászatra akarsz küldeni minket?
Kincs? Hát igen,
felelte Narcissus.
Ám ez a kincs sokkal értékesebb, mint Egyiptom összes aranya és drágaköve.
Valóban?
Fintorgott Makro.
Ezt valahogy kétlem.
Miféle kincsről van szó? Vágott Kátó a barátja szavába.
Tekercsekről?
Mosolyodott el Narcissus.
Három irat tekercsről. Elkalózok, 10 millió szeszterciuszt kérnek értük.
Ha 10 milliót? 3 irat tekercsért?
Nevetett Makro a fejét rázva.
Ezt nem mondhatod komolyan, uram!
Soha életemben nem beszéltem még ilyen komolyan.
Makro nevetése azonnal elhalt, amikor észrevette a császár titkárának komor arc kifejezését. Mi olyan különleges ezekben a tekercsekben?
Ezt nem kell tudnotok,
szegezte rá Narcissus a tekintetét.
Ha a helyzet úgy kívánja, többet is megtudhattok. Egyelőre legyen elég annyi, hogyha megszerzem őket, sikerül elhárítani a császárra leselkedő nagyon súlyos veszélyt. Jelenleg csak a küldetésetekkel foglalkozatok. Meg kell találnotok, és ide kell hoznotok nekem azokat a tekercseket. Emellett, ha meg tudjátok tenni, akkor az ügynökömet is szeretném visszakapni, legalábbis ami marad belőle. Ha azonban ezzel a tekercsek biztonsága veszélybe kerül, akkor az ügynök feláldozható.
Ki tud még mindenről? Kérdezte Kátó. Narcissus egy pillanatig gondolkodott.
A császár, az írnokom, és még egy valaki.
Kicsoda, uram? Narcissus elmosolyodott és megrázta a fejét.
Egyelőre nem kell tudnotok. Időközben elintézem, hogy mindkettőtöket helyezzenek át a haditengerészet Ravennai helyőrségébe. Elküldünk egy csapat tengerészgyalogost, hogy erősítésként szolgáljanak a kalózok elleni hadjárat során. Ti is csatlakoztok hozzájuk? A prefektus azt a parancsot kapta, hogy keresse meg és pusztítsa el a kalózok fészkét. A ti feladatotok, hogy a kalózok legyőzése után visszaszerezzétek a tekercseket és kiszabadítsátok az ügynökömet. Arról is gondoskodnotok kell, hogy azok a kalózok, akik olvasták a tekercseket, vagy egyáltalán tudnak a létezésükről, ne maradjanak életben. Emellett van még valami.
Hajolt közelebb hozzájuk Narcissus.
Lehetséges, hogy a kalózok másokkal is megpróbálnak kapcsolatba lépni, hát ha el tudják adni nekik a tekercseket. Ebben az esetben az ellenségeimet semmi sem fogja megállítani, hogy megkaparinthassák azokat az iratokat. Senkiben sem bízhattok. Megértettétek?
A két centúrió bólintott.
Mikor indulunk?
Tudakolt a Makró.
Már el is indultatok. Az erősítés ma hajnalban hagyta el Rómát. Utól kell érnetek őket, miután egy találkozó véget ér.
Kátó gondolatai egymást kergették.
Mi van a papírmunkával? A parancsainkkal?
Narcissus egy kéz legyintéssel elhárította a kérdéseket.
Ezért akkor már mindent elintézett. Ha távoztok, az irodámból átadja a szükséges iratokat. Most pedig, ha nem akartok felesleges vízholyagokat, azt javaslom, azonnal induljatok.
Csak egy valami, uram,
szólalt meg Makró.
Igen.
Pénz. Szükségünk van egy kis pénzre, uram, hogy fizessük a kiadásainkat Ravennáig.
Értem. Rendben van. Kérjetek egy kisebb összeget az írnokomtól.
Köszönjük, uram.
Akkor ez minden,
mosolygott Narcissus.
Majd visszafizetitek, ha életben maradtok. Most pedig induljatok.
Narcissus hátradőlt és összefonta a karjait, egyértelműen jelezve, hogy a találkozó véget ért. Kátó és Makró az ajtó felé indultak, de mielőtt odaérhettek volna, a pretóriánusok kitárták az ajtószárnyakat. Narcissus írnoka az asztalnál várakozott, mindkét kezében egy-egy viasztáblával. Amint a centúriók kiléptek a folyósorra, átnyújtotta nekik a táblákat. Kátó átvette az övét, és a hátizsákjába gyömöszölte, majd, amikor felpillantott, hirtelen mozdulatlanná dermedt. Makró észrevette ezt, és körbenézett. A szemközti falmélyedésben egy szenátori tógát viselő testes, hízásnak indult férfi üldögélt, és lassan elmosolyodott, amikor felismerte a két centúriót.
No csak, kuncogott. Ha nem tévedek, ezek az én régi bajtársaim Makró centúrió és az ő gyámolított kis optiója.
Elhallgatotta, hogy tekintete a Kátó jármán lógó keresztforgós sisakra tévedt.
Ó, Kátó centúrió? Hát ezt nem hiszem el!
Kátó formálisan biccentett, tisztelegve a másik férfi rangjának, majd szokatlanul hűvös hangon válaszolt.
Sokat tűnődtem, vajon találkozunk-e még Vitellius tribunus?